Akkor a 43 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, a másik mikrofonnál pedig itt van velünk a stúdióban Mihálovics Zoltán, a Makronóm Intézet geopolitikai elemzője. Köszöntelek a műsorban!
Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
A közel-keleti helyzettel fogunk foglalkozni, amely azt hiszem, hogy ezt majdnem mindig kimondhatjuk, hogy robbanás vagy pattanás előtt áll, és most itt arra utalok, hogy még mindig vár arra a közvélemény, várnak arra az elemzők, hogy Izrael hogyan torolja majd meg Iránnak az október elejé átfogó rakéta csapását. Azt már tudjuk, Benjamin Netanyahu elvileg megígérte az Egyesült Államoknak, hogy nukleáris létesítményeket és olajlétesítményeket nem fog érinteni ez a csapás, akkor most mi tűnik reális forgatókönyvnek?
Ugye itt ezzel kapcsolatban Netanyahu-nak a nyilatkozatával kapcsolatban múlt hétre érdemes egészen visszamenni. Ugyanis az igaz, hogy megígérte, hogy nem támadnak nukleáris, illetve olajipari létesítményeket. Ennek két oka van. Egyrészt óriási gazdasági világpiaci anomáliákat okozna, gondoljunk csak a benzinára, olajára globális szinten. Másrészt kijelentette Netanyahu, hogy nem akarnak beleavatkozni ezen a mesdjén az amerikai elnök választásba. És még hozzátették azt is egyébként az izraeliek, az izraeli kabinet egységesen, hogy november 5-e előtt lesz mindenképpen az izraeli választcsapás.
Az elnökválasztás előtt.
Elnökválasztás előtt, így van, ahogy mondod. Ez főleg azért van ennek az oka, hogy ne tűnjenek Irán szemébe gyengének, hogy nem mernek addig lépni, vagy csak utána mernek lépni, és előtte is mernek lépni Irán ellen. És egyébként az Egyesült Államok és a Biden adminisztráció értelemszerűen logikusan így ezt úgy reagálta le, hogy nagyon örülnének neki, hogyha nukleáris és olajipari létesítményeket nyilván nem támadnának. Egyelőre úgy tűnik azonban, hogy ez elég képlékeny maga a helyzet ott a közel-keleten, ugyanis Izraelnek először az a célja, hogy a Hezbollahot a Litáni folyótól délre megtisztítsa a területet a Hezbollahtól.
Egyébként egy demilitarizált övezetet, amit ő ellenőriz a későbbiekben Izraelhoz zönít.
És ennek egyébként vannak történelmi előzményei is, ugyanis már Libanonban, ha jól emlékszem, Izrael két háborút is viselt már. Az első 1982-ben, még nem a Hezbollah ellen, onnan 2000-be vonult ki egész pontosan Izrael a déli-libanoni területről, utána pedig 2006-ban volt a második libanoni háború, amit ugye az időtartalma miatt 32 napos háborúnak is neveznek. Uh-huh. És egyébként ebben az időben született...
Az már a Hezbollah ellen volt.
Igen, az már a Hezbollah ellen, és érdemes megígézni, hogy született az ENSZ-nek egy határozata, ez az 1701-es számú határozata, hogy a Litáni folyótól délre nem tartózkodhat egyébként sem a Hezbollahnak fegyveres ereje, sem Izraelnek fegyveres ereje, és ez nem véletlen, hiszen ENSZ békefenntartók állomásoznak mind a mai napig azon a területen. Ezért is volt az egyik nap egyébként nagyon forró hír, hogy izraeli támadás érte az ENSZ békefenntartók létesítményeit.
Ezt az egyezményt mennyire respektálták a felek? Izrael kivonult akkor a 32 napos háború után, de a Hezbollah viszont benyomult erre a területre?
Igen, pontosan a Hezbollahkal kapcsolatban ide akartam kiukadni, hogy magának a szervezetnek a létrejötte, nevezhetjük terrorszervezetnek, aminek van egy erős politikai formációja is Libanonban, kvázi ország az országban. Egyébként a Hezbollah igaz, hogy Irán és főleg Irán és mellékesen Szíria fő támogatásával jött létre, tehát ez a két állam támogatta leginkább, de nagyrészt az izraeli megszállásnak is köszönhető egyébként, hogy meg tudott alakulni ez a terrorszervezet, és egyébként az évek alatt nagyon professzionalizálódott maga az egész szervezet. Ugye egy síta szervezetről beszélünk, iráni ellenállási tengely, az iráni ellenállás tengelynek a leginkább, legjobban szervezett szervezetéről beszélünk, és ez a szervezet Assad elnök alatt, tehát Assad mellett, még a szíriai háborúban egyébként nagyon, nagyon jelentős harci tapasztalatokat szerzett. Szóval ezért is nagyon veszélyes az iráni ellenállási tengelyen belül a Hezbollah. Tehát mondhatjuk úgy, hogy a tengelynek az égköve a legjobban szervezett, legerősebb, leginkább militarizált szervezet egyébként a Hezbollah. Ezért is a legnagyobb fenyegetés, ha Iránt nem vesszük a szervezetek közül, Izraelre a Hezbollah jelenti a legnagyobb fenyegetést.
Na igen, most már mindenképpen a Hezbollah jelenti a legnagyobb fenyegetést, de hát ugye ne felejtsük el, hogy az egész történet, amikor elindult azzal a brutális, kegyetlen, tényleg mindenféle emberi jogi normát megsértő Hamász támadással, ugye a fesztivál közönsége ellen, akkor még a Hezbollah nem annyira jelentett nagy fenyegetést Izrael számára, és csak úgymond a gázai offenzívára reagálva lett nagy fenyegetés a Hezbollah?
Igazából itt a közel-keleti helyzetre egyébként unblock jellemző, hogy kisebb-nagyobb incidensek, villongások a közös határon folyamatosak voltak, mind a mai napig folyamatosak. Ezek a gázai akciók után, miután Izrael benyomult Gázába, aztán a Rafaki átkelőhöz is benyomult Izrael, utána vettek még egy nagyobb lendületet, és Izrael most amit látni kell, hogy Izrael igazából most földrajzilag nézzük, két tűz közé van szorítva. Egyrészt harcol Gázában, a túloldalon pedig harcol Dél-Libanonban most. Gázával ugye az volt az eredeti szándék, hogy meg akarta Netanyahu semmisíteni ugye a Hamászt. Ez ugye az ilyen szervezeteknél egyébként 100%-ban nem érhető el. Igen. Teljesen. Ugye ezt láthattuk már az iszlám államnál is, hogy az iszlám állam ugyan mára már meggyengül, de kisebb sejkek egyébként mind a mai napig vannak, és én azt gondolom valószínűleg ez lesz a Hamásznak is a sorsa. A Hezbollah viszont egy teljesen más dolog, egy keményebb dió, hiszen nagyon szervezett, Irántól rengeteg támogatást kap, Szíriától is kap támogatást, és egyébként még a jemeni húszikat is érdemes megemlíteni, mint Izraelt fenyegető veszélyt.
És véleményed szerint egyébként elképzelhető egy olyan paktum kikényszerítése, aláírása, ami garantálná azt, hogy igazából békén hagyják egymást ezek a szemben álló felek?
Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit idealista megközelítés, ugyanis 2000-ben is már ugyanez volt a cél, és 2006-ban is ugyanez volt a cél, és az úgynevezett általunk békésnek, itt idézőjelben mondom, most békésnek nevezett időszakok, mert ugye a Közel-Keleten nem nagyon van hosszú távú stabilitás, szóval valamilyen incidens az egyes népcsoportok, az egyes országok között mindig van. Szóval én azt gondolom, hogy ha lesz valamiféle megállapodás, az csak úgy lehet, hogyha a Litani folyótól dér lesznek a Hezbollahnak erős létesítményei, és Iránnal is valami közvetítés útján, ha nem is tudnának kiegyezni, de valamilyen szinten egy stabilabb helyzetet tudnának teremteni. De jelenleg egyébként ezt nem látom reálisnak a jelenlegi konfliktus gócokat figyelembe véve.
Hát főleg úgy, hogy ahogy te is utaltál rá, hogy a Hezbollah katonai szervezetként nagyon fejlett. Például most a napokban Kadir 2-es balisztikus rakétákat lőttek ki Tel Avivra, és korábban is volt nagyon átfogó, tömeges dróncsapás, ami ugye ki tudta kerülni nagyjából a vaskupola rendszert. Ugye a kérdés, hogy a Hezbollahnak majdhogy nem Irán támogatása miatt végtelen erőforrása van ahhoz, hogy hosszú ideig még ilyen ehhez hasonló csapásokat végrehajthasson?
Ugye itt a Kadir 2-vel azért érdemes azt megjegyezni, hogy ez nagyon be volt harangozva ugye az arab kötődési portálokon, iráni portálokon, és a Hezbollah részre nagyon be volt harangozva, hogy most kilőtték a Kadir 2-es Tel Avivra, ami Tel Aviv egyébként zárójelben megjegyzem, azért érdekes, mert a legtöbb országnak ott van a diplomáciai kirendeltsége. Szóval, hogyha ott eltalál ez a rakéta valamit, akkor abból én azt gondolom, hogy egy erős eszkaláció is benne van a pakliban. Viszont nagyon úgy tűnik egyébként, hogy nem talált célt ez a Kadir 2-es rakéta, ugyanis lehetett látni az X-en a korábbi Twitteren, hogy micsoda videófelvételek jelentek meg a kilövés pillanatáról, viszont becsapódásról már nem szól. Én ebből azt feltételezem, hogy nem érte el azt a hatást, mint amit terveztek. Viszont itt, ami a dróncsapásokat illeti, amit te is említettél, igazából a vaskupola rendszer az tényleg nagyon jól működött mindeddig, viszont már amikor Irán kilőtt 180 rakétát, ugye, a libanoni offenzívára válaszul Izraelre. Már akkor sem volt olyan 100%-os az elfogási ráta, mint az áprilisi incidens esetén. Ennek ugye alapvetően az az oka, hogy a vaskupola rendszert meg lehet téveszteni. Márpedig úgy lehet megtéveszteni, hogyha rakétarajt lő ki az egyik állam Izraelre, és ezeket drónrajok kísérik, akkor a vaskupola rendszer úgy megzavarodik egy kicsit, mert nem tud egyszerre annyi célpontra figyelni. Mert ugye kiszámítja a röppájáját az egyes rakétáknak, és azokat egyesével elfogja, viszont ennyi célpontra egyszerre nem tud figyelni.
Uh-huh. Itt a drónok úgymond akkor megzavarják a vaskupola rendszert. Ugye amikor beszélgetünk a közel-keleti helyzetről, akkor szerintem biztos te is sok ilyen reakcióval találkozol. Nálunk is vannak, hogy hallgatók jelzik, írják, hogy igazából, egyébként főleg a gázai övezet kapcsán, hogy ez nem nevezhető, titulálható háborúnak, mert abszolút alárendelt a dolog, ugye Hamász jóval kevésbé potens katonailag, mint Izrael, és hogy ami viszont zajlik a gázai övezetben, ami zajlik Dél-Libanonban, az rengeteg civil áldozattal jár. Mennyire gondolod úgy, hogy Izrael elment a határig, és nagyon ott áll azt illetően, hogy a nyugat most már tényleg megelégelheti azt, amit Izrael csinál, vagy abszolút jól, idézőjelben jól lavírozik Benjamin Netanyahu a közvélemény szempontjából, a nyugati közvélemény szempontjából még?
Itt azért egy valamit érdemes leszögezni, ugye október 7-én Izraelt megtámadták. Ez ebben konszenzus van nemzetközi sajtóban is, nemzetközi nyilvánosságban is. Az egy brutális terrorcselekmény volt a Hamász részéről október 7-én. Ennek most volt az egyéves évfordulója. Sokan egyébként azt feltételezték, hogy az egyéves évforduló apropóján fogja Netanyahu megindítani a támadást Irán ellen válaszcsapásként. De ez nem így történt. És amit itt említettél, az izraeli csapásokat, szóval Izraelnek azért joga van, én azt gondolom, joga van az önvédelemre. Igaz, hogy többek között egyébként a franciák és a britek is belengedték már, hogy nem állnak olyan stabilan Izrael mögött, mint az október 7-i eseményeket követően. Kérdés, hogy ebből lesz-e valamiféle keményebb, komolyabb szankció a gyakorlati megvalósítás szintjén. De én azt gondolom, hogy Izraelnek egyébként joga van az önvédelemre. És ugye Izraelt, ha megnézzük, hogy hogy helyezkedik el, nagyon kedvezőtlenül ékelődik a különböző államok, különböző népcsoportok és a különböző hatalmi érdekek köré. Szóval én azt meg tudom érteni, hogy Libanon felől és Gáza felől is egyébként be akarja Izrael biztosítani magát, de tényleg a civil áldozatok, ahogy te is mondtad, azért óriási veszteségeket szenvednek. Itt lehetett hallani olyanról is Gázában az elmúlt napokon, hogy van, aki elevenen égett meg Gázában. Szóval itt azért vannak nagyon brutális képsorok. Szóval én azt gondolom, hogy egy idő után majd, szóval nem egy idő után, lehető leghamarabb a civil áldozatokat minimalizálni kéne, nem is kéne civil áldozatoknak esni. Nem véletlen szólított fel Benjamin Netanyahu, mielőtt megindította a dél-libanoni offenzívát egyébként, hogy aki teheti, az hagyja el a térséget, de nyilván van, aki anyagi vagy anyagi helyzeténél fogva, vagy munkájánál fogva ezt nem tudta megtenni, sajnálatos módon.
Nem beszélve arról, hogy ezek a terrorszervezetek sokszor tényleg hozzájárulnak a civil áldozatok magas számához, mert hogy védekezésként vagy pajzsként felhasználják ugye őket különböző csapásokkal szemben. Na még egy utolsó kérdésem van, mert az a baj, kifutottunk az időből, hogy ugye utaltál már az amerikai elnök választásra november 5-e. Szerinted mennyire karakteres irányvonalat vázolt fel most a két elnök jelölt azzal kapcsolatban, hogy ők mit csinálnának a közel-keleti helyzettel, amennyiben megválasztanák őket?
Ugye itt két jelölt van, két forgatókönyvet érdemes felvázolni. Kezdjük talán Kamala Harris-szel, mert az ő forgatókönyve viszonylag kikövetkeztethető, hiszen most ugye alelnök, nagyjából ugyanazt az irányvonalat vinne, mint Joe Biden. Közel-Keleten megpróbáltak egyébként a Szaúd-Arábiával kiegyenlítve, már közvetíteni a szaúdi-izraeli közeledést, amit Trump is akart ugye az Ábrahám egyezményekkel, és Iránnal kapcsolatban ők is kemények, viszont nem annyira radikális az állás mondjuk Iránnal kapcsolatban, mint Donald Trumpé. És valószínű, hogy ha Kamala Harris lenne az elnök, akkor Iránnal megpróbálna a nukleáris megállapodást újjáéleszteni, megpróbálna megállapodni Teheránnal. Ezt fel is rótta nekik egyébként Benjamin Netanyahu, hiszen Netanyahu és Trump, Donald Trump egyébként ugyanazon az állásponton van, hogy hiába állapodnak meg Iránnal, Irán ugyanúgy folytatni fogja a papíron nukleáris programját, holott mindenki tudja egyébként, hogy a stratégiai célja Iránnak egyébként az atomfegyverek fejlesztése vagy szerzése. Donald Trumpra egyébként pedig visszakanyarodva, mint másik forgatókönyv, ő azt gondolom, hogy visszatérne az Ábrahám megállapodásokhoz. Tehát ő valószínű, ha láthattunk 16 és 20 között is, hogy ki akarta terjeszteni ezeket az Ábrahám megállapodásokat. Közel se volt még végleges, mikor leköszönt az elnökségből, akkor nem választották újra. Én azt gondolom, hogy megpróbálná ugyanúgy bevonni a szaúdiakat, mint Biden, ugyanis ezeknek a megállapodásoknak ez az egyik rákfenéje, úgymond idézőjelesen, hogy a szaúdiak nem vettek benne részt, nem sikerült velük megállapodni, viszont annyiban különbözik Bidentől és Harris-től Donald Trump, hogy Iránnal kapcsolatban sokkal radikálisabb az álláspontja, szóval nem véletlen, hogy Kína mellett Iránt jelölte meg a második számú biztonsági fenyegetésnek, szóval én azt gondolom, hogy ha Kamala Harris nyeri a novemberi elnökválasztást, sokkal kiszámíthatóbb lesz, hogy mi fog történni a Közel-Keleten. Donald Trumpnál viszont egy elég radikális irányváltásra lehet számítani, én azt gondolom.
Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk az elmúlt bő 10 percben, majdnem negyed órában Mihálovics Zoltánnal, a Makronóm Intézet geopolitikai elemzőjével beszélgettünk a közel-keleti helyzetről. Máskor is gyere majd, köszönöm szépen.
Köszönöm a meghívást.
Hamarosan 10 óra van, mondjuk mindjárt a friss híreket Németh Lászlóval, tartsanak velünk.